Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump ismét megválasztott amerikai elnök sikere azt jelentette, hogy vége a háború korszakának, és a béke ideje jön, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, a megváltozó körülmények hatással lesznek a vállalkozókra is többek között. Amikor ő arról beszélt, hogy repülő rajt lesz, akkor tudta, hogy hogyan áll a magyar gazdaság helyzete. A kormányfő közölte, el fogjuk érni az 1 millió forintos átlagfizetést. Biztató jel például, hogy már van 4000 olyan pedagógus, aki ezen összeg felett keres. Emlékeztetett, hogy amikor 1 millió új munkahelyet ígért 2010-ben, sokan cinikusak voltak, de sikerült elérni a célt. Szintén nagy eredménynek nevezte, hogy a magyar állampapírok után sikerült kifizetni a kamatokat. Azt mondta, reális cél a középosztály megerősítése, bízik benne, hogy az új növekedési korszakot majd mindenki érezni fogja. A bérek gyorsabban nőnek, mint az idősek ellátása, de a 13. havi nyugdíjjal valamennyire sikerült tartani a nyugdíjak növekedését, jelentette ki Orbán Viktor. Szavai szerint ezt Brüsszelből eltöröltetnék, de a jövőben is meg fogják védeni. A bruttó hazai terméken túl emberi életek vannak. Az ezeket befolyásoló mutatók kedvezően alakultak az elmúlt időszakban, jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője az M1 állami televízióban. Palóc André az utolsó negyed évben 0,4%-kal bővült magyar gazdaság teljesítményével kapcsolatban elmondta, sokkal fontosabb, milyennek érzi az aktuális helyzetet a lakosság, a háztartások. Kiemelte, hogy a magyar gazdaság belül rendben van, úgyhogy az igazi kérdés a külső környezet, ahol elsősorban Németországra kell figyelni, mert a német gazdaság jelentős visszaesése politikai folyamatokat is elindított. Soha nem született még olyan kevés gyermek Magyarországon, mint tavaly. 2024-ben 77.500 gyerek jött a világra, 9,1%-kal 7.725-tel kevesebb, mint 2023-ban, közölte a Központi Statisztika Hivatal. 1949-ben kezdték vezetni a statisztikát, azóta ez volt a valaha mért legalacsonyabb születésszám. Decemberben 6.339 baba született, és 11.773 ember halt meg. Az előző év azonos időszakhoz képest a születések száma 4,1, a halálozásoké 7, a házasságkötéseké pedig 25%-kal csökkent. 2024. decemberében az ipari termelői árak átlagosan 9%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. A belföldi értékesítés árai 4, az export értékesítésé 11,5%-kal felülmúlta 2023. decemberieket. Az áremelkedést elsősorban a forint árfolyamának euróval szembeni gyengülése okozta, jelentette a KSH. A belföldi értékesítési árak 0,1, az export értékesítési árak 0,4, így az ipari termelői árak összességében 0,3%-kal múlták felül az előző havi értékeket. Újabb 67 milliárd forintos ipari parki fejlesztés valósulhat meg Nyíregyházán, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár Jánossal idéztem, az M3-as autópálya két oldalán fekvő, mintegy 640 hektár nagyságú park kialakítása jelenleg is zajlik a most épülő gyárak kiszolgálására. 12 milliárd forint értékű kapacitásbővítő fejlesztés valósult meg a Henkel környei gyárában. A projektet az állam 1 milliárd 700 millió forinttal támogatta, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, a beruházásnak köszönhetően a német vegyipari vállalatnál a munkavállalói létszám 300-ra nőtt. Tavaly 314 millió euró összegű finanszírozást nyújtott Magyarországon az Európai Beruházási Bankcsoport. A hitelekkel a vasúti szolgáltatások javítását, a helyi gyártók villamosenergia igényének kielégítését, valamint a kis- és középvállalkozások támogatását szolgálták. A Vác-Romhány közti nagynyomású távvezetéken Keszeg település közelében gázkifúvás történt. Lantos Csaba energiaügyi miniszter közleményben tudatta, hogy a vezetékszakasz javítása miatt megszűnt a gázszolgáltatás 57 nógrádi településen. Az érintett önkormányzatokat a vészhelyzeti rend szerint értesítették. Magyarország kormánya az elmúlt években számos intézkedést tett az élelmiszerpazarlás csökkentése érdekében, hangsúlyozta a szakállamtitkár a 2024. évi európai hulladékcsökkentési hét záró rendezvényén tegnap. Rajsz Anikó példaként említette, hogy megkezdődött a konyhai és étkezdei biológiailag lebomló hulladékok elkülönített gyűjtése, amely lehetőséget teremt ezek hasznosítására a komposztáló telepeken és a biogáz üzemekben. Kiemelten támogatják az élelmiszerbankok működését, amelyek a még fogyasztató élelmiszereket a rászorulókhoz juttatják el. Végül az időjárásról. A borúsabb időszakok mellett sokat süt a nap, időnként megélénkül a szél, csapadék nem hullik, a csúcshőmérséklet 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban Balassi Bálint szerelmes verseit hallhatják Bánfi György előadásában. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Bartók Beáta.
Ez világ sem kell már nekem nálad nélkül, szép szerelmem. Ki állasz most én mellettem, egészséggel, édes lelkem. Én bús szívem vidámsága, lelkem édes kívánsága, te vagy minden boldogsága. Veled Isten áldomása. Én drága látos palotám, jó illatú piros rózsám, gyönyörű szép kis violám, él sokáig, szép Júliám. Feltámad a napom fénye, szemüldek fekete széne, két szemem világos fénye, él, él életem reménye. Szerelmedben meggyúlt szívem, csak tégedet óhajt lelkem. Én szívem, lelkem, szerelmem, idvez légy, én fejedelmem. Júliámra, hogy találék, örömemben így köszenék, térdet fejet neki hajték, kin ő csak elmosolodék. Júlia, két szemem, oldhatatlan szenem, véghetetlen szerelmem. Júlia, vígkedvem, s néha nagy keservem, örömem és gyötrelmem. Júlia, életem, egyetlen egy lelkem, ki egyedül bír velem. Júlia, az lelkem, mikoron szól nekem, szerelem beszél velem. Júlia, ha rám néz, azonnal eszem vész, mert szerelem néz engem. Júlia, hol alszik, még az is úgy tetszik, hogy ott nyugszik szerelem. Ő tüzes lelkemnek, fájdalmas szívemnek kívánt jó orvossága. Ő szemem világa, árnéktartó ága, jó szerencsés csillaga. Ő, kinek kívüle ez világ szépsége nem kell, sem vígassága. Vagy áll, ül, nevet, sír, örül, levelet ír, szerelem is azt teszi. Vagy mulat, énekel, vagy sétál, alás fel, szerelem azt míveli, mert mint jó barátját, Vénusz asszony fiát kezem fogva viseli. A paradicsomba termett szép új rózsa, dicsőséges orcája. Testszín ruhájába, aki őtet látja, szép Vénusznak alítja. Új formában illik, mint nap, úgy tündöklik, gyöngy között fényes haja. Duna lefoltába rugaszkodott sajka, mely sebességgel mégyen, táncát ő úgy járja. Merőn áll dereka, mintha csúszna sík jégen. Valahova lépik, sok szemek kísérik csudálván, jár mely szépen. Midőn néha terül, vagy mellettem kerül, szoknyája elterjedvén, szerelmével belül veszen akkor körül, engemet felgerjesztvén. Udvari jó módját látván, érzem kínját, keservesen ránézvén. Akkor az én dolgom azonképpen vagyon, az, mint az bölcsök írják, hogy egy kárhozottnak pokolban nagy kányák szűvét rágják, szaggatják, de nem fogyathatják, noha ráktor rágják, mert nőttön nőni látják. Én szívemet is így, mikor én hozzám víg, ő nevelten neveli, de viszont, mint kánya, ő kegyetlen kínnyal rágja, szaggatja, eszi, én állapotomat, mint egy kárhozatot, oly keservessé teszi. Dolga mind egyenlő, szerelemmel egy ő, csak erkölcse különböz. Kegyes a szerelem, s Júlia kegyetlen, engem halálra üldöz. Szerelem mely édes, Júlia oly mérges, mert engem csak ver földhöz. Most adá virágom nekem bokrétáját, magához hasonló szerelmes virágát, kiben violáját kötötte, rózsáját. Úgy tetszik, hogy értem ebből ő akaratját. Viola szép színe mutatja hívségét, rózsa piros volta hozzám nagy szerelmét, fehér rózsa pedig mondja tiszta éltét. Nézze, mint mutatja bölcs és eszes elméjét. De látom, hogy ebben nem csak azt jelenti, hanem viszont, hogy én is oly legyek, kéri. Hív, tiszta, szerelmes legyen szívem, inti, az, mint hogy ő magát is mondja hozzám lenni. Azért ez bokrétát én édes szerelmem megszolgálom, s egészségedért viselem. Mit parancsolsz vele nekem, így jól értem. Higgyed, te helyetted nem kell senki más nekem. De te ne kövessed ez bokoréta dolgát, ki noha most így szép, de estve elhervad, virágja mind elhull, csak a töve marad. Légy állandó hozzám végig, mint én te hozzád. Gondol, mi közöttünk való kötelezést, ne szerezzen senki mi közöttünk eszvészt, mert bánja az Isten fogadás szegését, bünteti heában, aki veszi szent nevét. 1578 esztendőben egy szerelmes helyen, hogy volnék rejtökben, az adá virágát akkor én kezembe, kit Istentől kérek gyakran könyörgésemben. Bizonnyal esmérem rajtam most erejét, szívemben felgyulladt szerelemnek tüzét, sebessen égését, ki tűrök naponként egy szép víg kegyesért. Annak személyének drága ékessége szabadságomot már magamtól elvette, rabságra vetette, kínlódom érette, vette is eszébe. Látja szerelmemet, hozzá hívségemet, azt jelenti, hogy ő sem gyűlöl engemet, de azért éltemet szüntelen kínozza, bűntelen fejemet. Akaratomban ő semmit megmívelni nem akar, én nekem semmiben engedni, sőt, lelkem rontani igyekezik, jó voltamért megútálni. Semmi azért nekem világban már éltem, két szememnél több sincs, ki sirasson engem, ó, én szegény fejem, magamot mint veszteim, mire jut a ügyem? Szívem nyughatatlan titkon ő magában, bú miatt gyötrődik fáradt bánatjában, nagy kényvallásában emésztetik, mint fa tűztül sebes lángban. Ím sok példát halván, mint veszém önmagam, tudván, hogy így járok, mégis elhajlottam. Nézd, mire jutottam, hogy tudva magamot kínra bocsátottam. Bizony nem vethetek senkire egyébre, csak magam eszére. De meggyek, ha erre vett az ő szépsége, hogy magamot érte ejteném a sztőrbe. Annak szép személye és víg tekintete, kit nem gerjesztene gyönyörű beszéde, örvendetessége. Penig érte, és nem másért vagyok ebbe. Legyen az én kínom ő egészségéért. Legyen halálom is bátor személyéért, ám szenvedjek azért, csak ne utáljon meg én hív szerelmemért. Jót várnék ő tőle, de ő csak gonosszal fizet, különbféle sok kínokkal, kegyetlen válasszal, kivel engem megöl gyakorlatossággal. Nem panaszolkodom semmit már felőle. Azt sem érdemlettem volna bizony tőle, hogy nagy szerelmibe engemet már bévett. Vagyok szeretője, tulajdona vagyok, szabad ő én velem. Rabja vagyok, meggyek, ha megöl is engem, vagy csak gyötri lelkem, szabad. Ihom vagyok, övé szegény fejem. Hiszem, ha esméri idővel én bennem, hogy nem csalárd szívvel szemillit szeretem, talán megszán engem, s nem legyen kegyetlen örökké ellenem. Engem noha mostan előre elűze, búcsúmot úgy adá, mint számkivetésre. De talán még végre jutok ő nékie valaha eszébe. Azért immár nekem el kell most indulnom. De elmémet ugyanitt kell nálad hadnom, rólad gondolkodnom. Legyen Isten hozzád, édes vígasztalóm. Nem úgy megyek el, hogy lennék nálad nélkül. Mert miként, hogy test nem élhet lélek nélkül, így te szerelmettül soha nem válhatom meg halálom nélkül. Ne felejts el azért te is, kérlek engem. Ha immár elűzél, csak ne gyűlöl lelkem, enyhíts meg szerelmem. Mondd, ez bizony igen szeret vala engem. Az versszerző neve fel vagyon jegyezve. Könyhullatásiban rendelte ezt egybe keserves énekbe. Ha Isten szereted, ne tréfál meg érte. Nő az én gyötrelmem, az én szerelmemről való gondolkodtomban, reménytelen vagyok. Immár csak kívánok jutni hamar halálban, hogy halálom által vég szakadhasson már ennyi sok nyavajámban. Engem már szép Vénusz ő édes fiával, Kupidóval sirasson, nyavajás voltomban, mint régi szolgáját, keservesen megszánjon. Ha eszében jutok, fohászkodásokkal engemet ő óhajtson. Mert az én szívem tulajdon fejedelme hozzám mostan kegyetlen. Engemet elvetett ő szemei elől, forog életem ellen. Szándéka néki az, mennél tovább lehet, engemet kesergessen. De te én elmémnek azelőtt szerelmes és kegyes tömlöc tartója, mit engedhetnél meg, ha ellened való vétkem nekem nem volna? Vedd el haragodott immáron én rólam, légy életem oltalma. Prokrisznak elfuttán nagy szernyő halálán miként ura kesergett, vagy izméni ifjú, mely bánatban akkor mátkájáért lehetett, hogy az hajósoktól tengerbe mátkája kegyetlenül vettetett. Ezeknek szűvéhez az én szívem is már keservében hasonló. Örök síralomban foglalta ő magát, mindenkor csak búskodó, mert az én szerelmem látom teljességgel, hogy engemet utáló. Ó, megrepedezett kősziklák közt legelt, kietlenben született, tigrisne mentermet, párduc tejjel nevelt, mire nem szánsz engemet? Elvesztheddé azt, ki tégedet mindholtig híven, s igazán szeret. Elszántam magamban, mint nyomorodott rab hajamot megeresztem. Gyászruhában járván mindennek előtte megalázom életem. Titkos helyemen is mind lelkem fottáig szerelmet keseregjem. Na, megóhajtasz még nagy fohászkodással, ezt bizonnyal elhittem. Halván gyászruhámot, keserves voltamot, így szólasz még felőlem. Elűzém, mond, tűlem, vajon hol keressem őtet már, én Istenem? Bocsánatot várok tőled mindezekért, ó, én remélet kincsem. Ha jóval már nem vagy, csak azon könyörgök, gonoszszal se légy nekem. Míveld ezt magadért, s az jó szerencsédért, mint raboddal én velem. Nő az én örömem, most az én szép szerelmem erre való néztében, búskedvem sincsen semmi én nekem, mert is megbévett nagy szerelmiben, megengedett, fogott kezet, megbékéllett kegyelmesen, halálom túl megtérített, engem csókolván édesen. Szép Vénuszt azért már kisfiával jó téteért még élek, mind áldom, hogy jóra hozta szerelmesemmel vétkemért gonoszul fordult dolgom, kegyelmet nyert, meg beszerzett, tudta, mert hív szolgálatom, hogy vétettem nem szán szándékoka, de tudatlanságom. Mint az idvösség, semmi nem egyéb az Isten színinek látásánál. Én boldogságom is csak abban áll, ha szerelmét látom igazsággal. Örömre fordít, ha szólít magához édes szavával. Boldogít, ha hozzászorít, ölelve gyönge karjával. Ezelőtt neki csak rabja voltam, őtet jutalom nélkül szolgáltam. Rabságból kivett, szolgájává tett. Szolgálatom nem esik helyában, mert ajakát, mint jó szolgyát adja, hogy én megcsókoljam. Szerelmivel ajándékoz, csak hogy tovább is szolgáljam. Sem Jázon a szép aranygyapjúnak, sem Vitéz Éneász Lavíniának nem örült ennyit, mostan amennyit én örültem jó akaratjának. Mert mi lehet ennél kedvesbb, édesbb én kívánságomnak, mint csókolni dicsőséges színét mennyei orcának. Vajon s ki élheti én nálamnál nagyobb kedve szerint már világát? Vagyoné inkább kihasonlítja én boldogságomhoz állapotját? Szeret ő, és kegyes, kedves, mutatja hozzám hív voltát. Nincs bánatom, gyanúságom, mert esmérem igazságát. Gond nélkül azért vígan éneklek, örvendek csak igaz szerelemnek. Míg élek, arra figyelmes leszek, hogy ne legyek elleme kedvinek. Dicsértessék jó tétejért, megbocsátott már fejemnek, megcsókolván, és ezt mondván, miért mondasz kegyetlennek? Thank you. nagykerekkék ég, dicsőség, fényesség, csillagok palotája, szép zölddel béborult virágokkal újult jó illatú földtája, csodákat nevelő, gályákat viselő nagy tenger maradvája, mi haszon én nekem, hegyeken, völgyeken bujdosva nyavalognom, szörnyű havasokon, fenepárduc módon, kietlenben bolyognom, tövis közt bokorban, sok esőben, hóban, holtig csak nyomorognom. Medvéknek barlangit, vadak lakóhelyit mi haszon, hogy bejárom? Emberek nem lakta földön így régóta, mi jutalmomat várom? Ha mindenütt éget szerelem engemet, mind búm, kínom, csak károm. Sokszor vadászással, szép madarászással én mind csak azon voltam, hogy nagy szerelmemet kiforral engemet szívemben mind megoltsam. De semmit nem nyertem vele, sőt, vesztettem, mert inkább égtem, gyúltam, mert valahol járok, s valamit csinálok. Elmémben mind ott forog Júlia szép képe, gyönyörű beszéde. Lelkem érte forr, buzog. Valahova nézek, úgy tetszik szememnek, hogy mind előttem mozog. Noha felmetszette szívem közepette Kupidó neki képét, gyémánt szép betűkkel, maga két kezivel, de mégis szép személét nézni elűz engem. Noha nyilván érzem, hogy csak vallom gyötrelmét. Más kegyes is engem szeret, de én őt nem. Noha követ nagy híven. Azért, mert az Isten csodául nagy bölcsen csak Júliára éppen minden nagy szépséget ez földön úgy szerzett, hogy senki szebb ne legyen. Ó, én reám dihűt, elvesztemre esküdt, igen hamis szerelem. Miért nem holdultatsz meg annak, kit jártatsz utánam szerelmesen? S mire kedvem ellen gyújtasz ahhoz engem, aki megnyerhetetlen? De te törvényidnek, noha csak vesztenek, kételen kell engednem. Zsámolyul vetettél, rabjává ejtettél, mert Júliának engem. Kínját, hiszem csuda, hogy mintha jó volna, oly örömest viselem. Mint az lepentőcske, gyertyalang közibe magát akartva üti, nem gondolván vele, hogy gyertyalang hevem meg is éget is üti. Szívem is ekképpen Júlia szenében magát örömmel fűti. Hatalmas szemei, haragos beszédi engem noha vesztenek, de minden szépségnél, minden szerelemnél mégis inkább tetszenek. Rajta esik, hal, vész lelkem, s csak az nehéz, hogy tart szám kivetetnek. De ám akár megyen velem bár szerelem, szabad legyen már vele. Csak hogy ezt engedje kínom érdemébe, hogy az, mint felmetszette Júliát szívemben, szintén úgy versemben is. Tessék meg szép képe. Hideg levén kívül, égvén penig belől Júlia szerelmétül, jó hamar lovakért járván Erdél földét, nem nagy fáradtság nélkül. Ezt összverendelém, többé nem említvén Júliát immár versül. Ez az Júliáról szerzett énekeknek az vége.
Kedves hallgatóink, Balassi Bálint verseit Bánfi György előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a valenciai papságnak. A természeti katasztrófa után mutassátok fel a reményt az embereknek. A pápa előszót írt az iraki keresztényekről szóló német könyvhöz. Nem tudjuk elképzelni Irakot keresztények nélkül. A Szent Atya üzenete az indiai püspököknek. Legyetek a remény világító tornyai a szegények számára. Ellentmondás. Sajgó Balázs atya elmélkedése, urunk bemutatása, gyertyaszentelő boldogasszony ünnepére. Ferenc pápa a valenciai papságnak. A természeti katasztrófa után mutassátok fel a reményt az embereknek. Csütörtökön fogadta audiencián a pápa a valenciai egyházmegye papjait, szemináristáit és oktatóit. Isten sárrá lett értünk, utalta a késő őszi villám árvízre beszédében a Szentatya, majd arról beszélt, hogy a tragédia által sújtott embereknek lobbantsák fel a remény lángját, melynek alapja Krisztus. Több mint 220 halottat és sok eltűntet hagyott maga után a villám árvíz, életek törtek derékba, sokan elveszítették mindenüket néhány óra leforgása alatt.
Nem fácil. Expresar el sentimiento, pensando en las navidades.
A karácsonyi időszakra Valenciában egyértelműen rányomta a bélyegét a Dana vihar pusztítása. Megtapasztalták, hogy Isten sárrá lett értünk. Ez a fájdalom és gyász azonban a maga keménysége ellenére megnyitja előttünk a reményt, mert rákényszerít, hogy elérjük a gödör alját és magunk mögött hagyjuk mindent, ami úgy tűnt, hogy segít minket, és ezért tovább tudunk lépni. Ez nem megy egyedül, ez egy sűrű sötétség, amit megéltetek, és megéltek ma is, fordult a valenciai papsághoz a pápa.
Y pienso en la ayuda desinteresada de tantas personas, los ojos llenos de entrega de la gente.
Nagyon sok embertől érkezett önzetlen segítség, odaadó támogatás, ami megmutatta nekünk Isten gyöngétségét. És éppen ezen a területen kell dolgozniuk a papoknak. A Dana vihar nem egy szokatlan jelenség, ami remélhetőleg nem ismétlődik meg, hanem a veszteség és a magány megtapasztalásának kivonata, amit minden ember megél, ezért iránymutatásra és támaszra van szüksége a továbbjutáshoz. Jézus ezt egyértelműen megfogalmazza. Isten azért kent fel engem, azért kent fel titeket, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket. Már ebben a kegyelmi évben vagyunk, amit a reménynek akartam szentelni, és ezt ti teljes erejében megélitek majd e szavakon elmélkedve, mondta a valenciai papoknak a pápa.
Una vez dije que esperanza no es optimismo. Optimismo es una presión light. Esperanza es otra cosa.
A remény nem egyenlő a lájtos optimizmussal. Egészen más dolog. Nem vehetjük félvárról az emberek szenvedését. Udvarias, jó szándékú, de üres szavakkal vigasztalva őket. A mi reménységünknek van neve. Jézus. Azaz Isten, aki nem viszolygott a mi sarunktól, és ahelyett, hogy kimentett volna belőle, ő maga sárrá lett értünk.
Y ser sacerdote es ser otro Cristo. Es hacerse barro en el llanto del pueblo.
Papnak lenni azt jelenti, hogy mi is Krisztusként sárrá válunk a nép könnyeiben, azokért, akiknek darabokra hullott az életük, hogy önmagunkat ajánljuk föl nekik, ahogy Krisztus teszi az Eukarisztiában. Kérlek, hogy önzetlenül tegyétek, mert mindent, amitek van, ingyen kaptátok. És kérlek, hogy imádkozzatok értem, búcsúzott a valenciai papságtól Ferenc pápa.
Ferenc pápa előszava: nem tudjuk elképzelni Irakot keresztények nélkül. A pápa előszót írt Matthias Kopp, német újságíró és teológus, a német püspöki konferencia szóvivője és a kommunikációs dikasztérium tanácsadója a Keresztény örökség Irakban című könyvéhez. A Herder kiadó által megjelentetett és jelenleg németül elérhető könyv az iraki kereszténység történetét követi nyomon, középpontjában Ferenc pápa 2021-es az országba tett apostoli útja és a Szentszék diplomáciája a régióban. Hálával emlékezem vissza az iraki apostoli utazásomra, amelyet 2021 márciusában vállaltam, a járvány és a biztonsági aggodalmak ellenére, hogy kifejezzem szeretetemet és szolidaritásomat a keresztények és az országban élő minden jó akaratú ember iránt, kezdi előszavát Ferenc pápa a német újságíró kötetéhez. Állandó és maradandó helyet foglalnak el a szívemben és az imáimban. Az Irak előtt álló számos kihívás ellenére reménykedve tekintek erre az országra, mivel rendkívüli potenciállal rendelkezik. Ez a lehetőség mindenek előtt magában az iraki népben rejlik, mindazokban, akik hozzájárulnak a civil társadalom újjáépítéséhez, elősegítik a demokráciát az országban, és elkötelezik magukat a vallások közötti őszinte és reális párbeszéd mellett. Ezért volt fontos és jelentős látogatásom Najaf fő ajatollaknál, Said Ali al-Sistaninál. Ennek a találkozónak az volt a célja, hogy üzenetet küldjön az egész világnak. A vallás nevében elkövetett erőszak, a vallással való visszaélés. Vallásokként kötelezettséggel rendelkezünk a béke iránt, és ezt a békét kell élnünk, tanítanunk és továbbadnunk. Ebben az összefüggésben a déliraki úrban tett látogatásomra is gondolok, ahol különböző vallások képviselőivel együtt beszélgettünk és imádkoztunk. Ugyanazok a csillagok alatt, amelyekre Ábrahám atyánk nézett több ezer évvel ezelőtt, amikor feltekintett az égre. A kereszténység 2000 éves történelmének gazdag öröksége tudományosan még mindig nagyrészt feltáratlan. Gondolok itt a mezopotámiai őskeresztény teológiai iskolákra, a keresztények és a muzulmánok évszázados békés együttélésére az Eufrátesz és a Tigris folyók mentén, a régió különféle katolikus rítusaira, a keresztény felekezetek közötti harcokra, a 20. század elejé üldöztetésekre és más politikai megtorlásokra, valamint a keresztény jelenlét folyamatosságára a mai napig. Ezért örvendetes, hogy Matthias Kopp e művében ezt az örökséget és történelmet a különféle vallástudományok és a hatalmas irodalom kontextusában mutatja be. A szerző különös figyelmet fordít az egyház iraki szerepvállalására és a Szentszék diplomáciai képviselőin keresztüli tevékenységére, amely tükrözi a pápák Irakért és az ott élő keresztények iránti sokrétű aggodalmát. Így egy nagyszerű mozaik jött létre, tisztelgés, ahogy a szerző is írja, az iraki keresztények előtt, amely mélyebb érdeklődésre ösztönöz gazdag történelmük és örökségük megőrzése iránt egy olyan jövőért, amelyet még ma is fenyeget a kivándorlás és a politikai bizonytalanság. Végezetül szeretném kifejezni mély meggyőződésemet, miszerint lehetetlen elképzelni Irakot keresztények nélkül, mivel ők a többi hívővel együtt jelentősen hozzájárulnak az ország egyedülálló identitásához, amely az együttélés, a tolerancia és a kölcsönös elfogadás helye a legkorábbi évszázadok óta. Isten adja meg Iraknak és népének azt a kegyelmet, hogy láthatóvá tegyék a Közel-Keleten és a világban, hogy minden különbség ellenére lehetséges a békés együttélés. Zárja előszavát Ferenc pápa Matthias Kopp, német újságíró és teológus új kötetéhez a keresztény örökség Irakban témáról. A pápa az indiai püspökökhöz: legyetek a remény világító tornyai a szegények számára. Ferenc pápa üzenetet küldött az indiai katolikus püspöki konferencia közgyűléséhez, amelyben felszólítja a főpásztorokat, hogy helyezzék előtérbe a szegényeket és a kiszolgáltatottakat, és hajtsák végre a szinódusi út gyümölcseit. Miközben India latin szertartású püspökei a 36. plenáris ülésüket tartják, Ferenc pápa arra buzdítja őket, hogy szolgálatukban a szegényeket és a kiszolgáltatottakat részesítsék előnyben, és felszólította őket, hogy tárják szélesre az egyház kapuit. A pápa az Odisha államban zajló üléshez intézett üzenetében hangsúlyozza. Imádkozik, hogy tanácskozásuk segítse a helyi egyházakat abban, hogy felismerjék, hogyan lehet a legjobban a gyakorlatba ültetni a szinódusi út gyümölcseit, és hogy még több hívőt ösztönözzenek hivatásukban, hogy misszionárius tanítványok legyenek. A Szent Évre utalva a pápa kijelenti. Bízik abban, hogy az indiai egyház továbbra is a remény jele lesz az egész nemzet számára, mindig igyekezve szélesre tárni kapuit a szegények és a legsebezhetőbbek befogadására, hogy mindenkinek legyen reménye egy szebb jövőre. Az indiai katolikus püspöki konferencia a misszió szinódusi útjainak megkülönböztetése témáról szóló tanácskozására az indiai latin rítusú egyház 204 püspöke gyűlt össze, hogy az egyház küldetéséről elmélkedjenek. A háromnapos lelki gyakorlat után a közgyűlés február 4-éig tart, 10 prioritásra fókuszálva. A képzés és a szinódusi életforma, gyermekek és családok, fiatalok, digitális technológia és a közösségi média, világi hívők és a közéletben való részvétel, az egyházi bázis közösségek, szegénység és igazságos gazdaság, ökológia, éghajlat és igazságosság, migránsok, menekültek, őslakosok és dalitok, a nők és a nemek közötti igazságosság, ökumenizmus, vallási párbeszéd és a béke építése.
Ellentmondás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk bemutatása ünnepére.
A 40 napos kis Jézus bemutatása a templomban a mózesi törvény szerint történik, amely szerint minden elsőszülöttet az Úrnak, az Istennek kell szentelni. Ahogy olvassuk a kivonulás könyvének 13. fejezetében, az első és második versben. Amikor Isten kiszabadította népét az egyiptomiak fogságából, a 10. csapásban minden elsőszülött elpusztult, legyen az ember vagy állat. Ennek a szabadulásnak az emlékére született meg ez a mózesi előírás. Minden elsőszülött az isteni, ezért kell úgymond kiváltani tőle a templomban egy pár gerlicével vagy galambbal. Érezhetem, hogy ez az ószövetség esemény kis magyarázatra szorul. Elsősorban azért, mert mi, Istennek mai újszövetségi népe, nehezen értjük meg, hogy Isten embereket pusztított volna el népe érdekében. Isten az ő végtelen szeretetében nem úgy véd meg valakit, hogy valaki mást elpusztít. Csapások valóban voltak, ehhez kétség nem fér, hiszen azok vannak ma is. De a csapások, amelyek az egyiptomiakat sújtották, és a zsidókat nem, úgy értelmezte a választott nép, hogy Istentől jönnek. Valójában az új szövetség fényében ezt ma már tudjuk, hogy a csapásokat Isten megengedi, de annak valamilyen oka van. Nos, az egyiptomiak esetében minden bizonnyal azért engedhette meg Isten azokat a csapásokat, mert nem éltek Istennek tetsző életet, vagyis sötétségben éltek. A bűn az Istentől való elfordulás. Annak következménye pedig a lelki sötétség és a lelki halál. Az Istennel való együttlét vezet igazi életre. V.M. Paul Jung az Éva című művében érdekesen, de érthetően magyarázza ezt, amikor az Édenben az Ádám és Isten közötti párbeszédet így írja le. A szeretet kockáztat, drága gyermekem. Szabadságodban áll nemet mondani nekünk, nemet mondani a szeretetre, elfordítani arcodat. Ádám összevonta szemöldökét. És ha ilyet tennék, mi történne? Ha elfordulnál, árnyat találnál magadban. Ez a sötétség valóságosabbá válna számodra, mint én. Neve is van ennek az árnynak, ennek az elfordulásnak? Kérdezte Ádám, mindössze néhány centire az egytől, akit szeretett. Nem érdemel nevet, de nevezhetjük halálnak, válaszolta az Isten. Ezt a törést úgymond örököltük. Az ember hajlamosabb elhinni, hogy a benne levő árnyék valóságosabb, mint az őt körülvevő isteni fény. A törvényt azért idézi fel tehát az evangélista gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén, hogy még inkább nyilvánvalóvá váljon a lényeg. A megjelenő fényt ünnepeljük. Nem Máriát, nem is az időseket ünnepeljük, akik találkoznak a fénnyel, hanem a 40 napos korában megmutatkozó és nyilvánvalóvá vált világ világosságát. Nem a csalók a fényt, amely félre vezet, hanem őt, aki oda vezet Istenhez, aki beragyogja életemet akkor is, ha nem veszek tudomást róla. Ha pedig engedem, hogy átjárjon az ő jelenléte, erősödik bizalmam és szeretetem. Bízni nem könnyű. Egy gyermek is csak addig tud bízni, amíg nem csapják be, nem hazudnak neki. Bízni nem könnyű, de a túlságosan óvatos élet sem igazi élet. És ha a fényben nézek, erősítem azt az ősbizalmat, amely egykor bennem is megingott. Ha bízom, önmagamat adom. Ha Istennek átadom magam, felajánlom magam. Nem könnyebb, de szebb életet élhetek, mert a világosságban élek. Karácsony után 40 nappal ma újra a gyermekre tekinthetek, hogy ne felejtsem el a gyermeki ártatlansághoz való visszatérés fontosságát. Amikor az egyház gyertyát szentel, jelezni akarja a világ számára, hogy ugyanazt a fényességet, amelyet Simeon és Anna meglátott, én is megláthatom. Ha nem történt volna bennük is belső megvilágosodás, akkor hiába látták volna kívülről a kicsi Jézust. Hányan látták akkor is fizikai szemmel őt, és mégsem ismerték fel benne az Istent? E fényesség befogadásánál nem számít az életkor. Csak az számít, hogy befogadom-e, engedem-e, hogy a szabadító Krisztus fénye megvilágítson engem először belül, a szívemet és az értelmemet, azután megvilágítsa külső világomat, azt a pici részét a nagyvilágnak, ahol én élek. Ha az ember nyitott marad kitartóan és álhatatosan, Simeonhoz hasonlóan, ennek a fénynek befogadására, akkor egész biztos, hogy megkapja egyszer a választ. Meg kell kapnia, mert Isten mindig betartja ígéretét. Lehet, a külső körülmények nem változnak meg látványosan, de belül születik egy olyan meggyőződés, amelyet senki nem vehet el. Pontosan azért, mert belül van. Ha már megtapasztaltam, akkor erre a belső fényre vigyáznom kell. Nem mindenki szereti a fényt. Krisztus jelenléte nem hagyja nyugton a világot. Szent Ágoston mondta, hogy a szálka, ha a bőr alá jut, lázat okoz. Jézus behatol a világba, és megjelenése vagy a szeretet hevét, vagy pedig a gyűlölet lázát szítja. Jézus megjelenése megosztja a történelmet, a világot, az emberiséget. Jézus eljövetele a feje tetejére állítja az ember logikáját. Ekkora felfordulást csak isteni erő idézhet elő. Az ellentmondás jele ő ma is. Átengedem magamon az ő fényét.
Ellentmondás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk bemutatása ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották. Ha.
tudom, honnan jön, de hallom. Hallom, zúg, újra zúg a szél. Nem tudom, hová megy, de mégis, mégis visz, újra visz feléd. Hűséged, Uram, az égi, írgalmad a felhőkig ér. Ha gyenge volnék, akkor erősít kegyelmet mindenre.
Apám és anyám előtt rég, benned már megszülettem én. Kezdettől a világ kezdetét, ott voltam szíved rejtekén. Ott voltam, mikor földre jöttél, és megfeszítve bele a Golgotán. Én meghaltam, és mégis élek, mert a sírból feltámadtál. Átmegyek a folyókon,
folyókon, de tőle nem borít, még sem
A nap verse. Tollas Tibor. Kezek. A kezét nézem. Párnás kis kezét. A paplan partján öt szirmú virág. Hull csillag. Holnap lány kéz. Villogó szikrákat üt a férfi bőrön át. Eget a földdel szép horizontá ölti. Valakit magához ölel. Asszony kéz lesz majd. Görcsös vágyakat feloldó tenyér, kulcsos égi jel. Sebekre gyolcs, a fűrészes fogú harapásokra hűvös nyugalom. Barázdás homlokunkon látsimítás, tisztító hullám szennyes partokon. És anyakéz lesz, finomrácsú bölcső, tízlábú hűség, kúszó oltalom. Hárfán pendülő körmén üzenet, égi zene íves félholdakon. Etető kanál, lúgozott mosógép, csontöklött nyitó cirógatás. A haldoklúknak könnyű szemfödél, üres tarlókon ott hagyott kalász. Özvegykéz lesz majd, ráncos, kékerű, lomtalan fa kiáltó magány. Integető göcsörtös ákkarok a messze gurult gyümölcsök után.
Tollas Tibor Kezek című versét Tóth Levente előadásában hallották. Tollas Tibor költő a Borsod megyei Nagybarcán született 1920-ban. Katonai iskolákban tanult, a II. Világháborúban és utána még két évig honvédtisztként szolgált. 44-ben a beregszászi zsidó gettó őrtisztjeként, csendőrfőhadnagyként teljesített szolgálatot. 47-ben háborús bűnök miatt a népbíróság elítélte. 9 évig a gyűjtőfogházban, a Váci börtönben és a Tatabányai bánya munkatáborban raboskodott. 1956. júliusában szabadult. Elhagyta az országot, és december 1-én egykori raptársaival megalapította az egyik legnagyobb hatású emigráns irodalmi lapot, a Nemzetőrt, melynek 40 éven át főszerkesztője volt. Azok közé az aligha nem kisebbségben lévő szerencsések közé tartozik, akik még megélték a szovjet csapatok kivonulását, és ideiglenesen vagy véglegesen hazajöhettek az emigrációból. Tollas Tibor 1997-ben hunyt el Münchenben.
A nap imája.
Jézus Krisztusom, az örök atyának fia, uram és királyom, mit hagytál te a világra, tieidre, mit örökölhetünk tőled? Mit mondhattál mást a magadénak, a szenvedésen, gyötrelmeken és szégyenen kívül, a kereszten kívül, melyen kínlódva fejezted be életed? Ha igazi gyermekeid akarunk lenni, Uram, ha örökségünkről nem akarunk lemondani, akkor vállalnunk kell a szenvedést nekünk is, és nem szabad elmenekülnünk előle.